micsoda útjaim voltak nekem. Szólt Désiré, most, hogy emlékezem, micsoda egy zűrzavar, hány tévedés. Tán hazudtam is, és volt egy kevés, és volt egy kevés, nem is tudom, hogy hívjam ezt, talán volt egy-két este. Ami nincs megnevezve, és valószínű, hogy már így is maradnak nevezetlenül. Tarararara, tarararara.
Szép jó napot kívánok, kedves hallgatók! Nem véletlenül kezdjük ezzel a régi Cseh Tamás által énekelt dallal mai műsorunkat. A dal szövegét Bereményi Géza írta, és ebben is benne van mindaz, ami a szerzőt mindig is inspirálta, mégpedig az élete. Gyermekkora fiatalsága eseményei, életének mozzanatai egész eddigi életművét átszövik. 2 évvel ezelőtt jelent meg Magyar Copperfield című életrajzi regénye, amelyet akár történelmi kordokumentumnak is lehet nevezni, hiszen a II. Világháború utáni időszak Magyarországa vonul fel benne élethelyzetek által, különböző emberek sorsán keresztül. Bereményi Géza ebben a kötetben élete első 19 évét írta meg. Különleges technikával, hiszen utólag jó fél évszázad távlatából próbált meg visszautazni a múltba, feleleveníteni gyermekkora fiatalsága éveit és eseményeit. Úgy véli, az első 19 év volt a legfontosabb életében. Készül azonban a folytatás is, szintén fiatalsága, az egyetemi évek. Bereményi Géza 1 héttel ezelőtt a Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásár vendége volt. Itt mutatták be a Magyar Copperfield című életrajzi regényt, és azt a novella válogatást, amelyet szintén a Magvető adott ki tavaly, Bereményi Géza 75. születésnapja alkalmából.
Ha én meg nem nevezem, más senki sem, meg nem nevezi azt a kevés, azt a kevés, nem is tudom, hogy micsodát, amiben voltam szereplő. Márpedig ahogy ezt kinéz, megnémulok, s az a kevés is tűnni fog. Az a kevés, nem is tudom, hogy hívjam azt, talán csak így volt egy-két este. Tarararáram, 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 tarararáram.
Bereményi Géza íróként, novellák szerzőjeként kezdte. Első kötete a Svéd király 1970-ben jelent meg, és nagyon hamar született meg benne az az elhatározás is a kor és az akkori politikai viszonyok nyomására, hogy többet nem fog írni. Ennek a szerencsés döntésnek köszönhetően születtek azonban a további remek művek. Dalszövegei, forgatókönyvei és természetesen további novellák. Életének foszlányai azonban mindenütt ott voltak. A dalokban, az írásokban, amelyek látszólag valamilyen fikciós történetet görgettek, de ennek a rendkívül gazdag életnek nyomvonalán. Nem különben filmjei, első rendezése, a tanítványok, majd az Eldorádó, amelynek figuráit szintén életének szereplői között kell keresnünk. Bereményi Géza történelmi érdeklődése, a közel és a kicsit távolabbi múlt elemzése, boncolgatása szintén lecsapódik írásaiban és filmjeiben. Nem csak saját életszakaszának történelme fontos számára, hanem bármelyik megérthető és felhasználható történelmi múlt. Szereplői bármelyik térből és időből érkezhetnek. Bereményi Géza dalszövegeit azóta generációk dúdolják és fújják kívülről. Cseh Tamás minden idők egyik legnépszerűbb magányos gitárosa lett neki köszönhetően. Ennyire mély és olykor direkt módon kimondott, vagy a parabola nyelvén kanyarított tartalom ezekben a dalszövegekben lett először kiírva. Magyarországot a 70-es években ugyanolyan értelmiségi szembenállás jellemezte, mint Romániát. A művészet nyelve az irodalomé, a zenéjé, a filmé volt az, amellyel remekül lehetett játszadozni, lázadni. Bereményi Géza dalai átcsúsztak, vagy átcsúsztatták őket, mert hát ki figyel a magányos énekesekre. Bereményi Géza minden műfajban remeket alkotott, és alkot mind a mai napig, bár jelenleg életrajzi regényének folytatásán dolgozik. Majd nagy vágya, hogy végre fikciót írjon. Hogy mennyire állja majd meg, hogy abban ne vegyítse élete történetét, ki tudja. A következőkben Bereményi Gézával beszélgetünk, a könyvvásár forgatagában és zsongásában, legfrissebb kötetéről, a Magyar Copperfieldről, életéről, történetekről, dalszövegekről és filmekről. Nagyon-nagyon nagy mértékben átszövi mindazt, amit írt eddig az élete. Ez természetes. Tulajdonképpen mindenkinek, minden írónak az élete ott van a művében, de fokozottan van jelen mindabban, amit ön csinál. Ugye a novelláiban, a filmjeiben is ott van. Hogyan tud ez párhuzamosan működni? Tehát hogyan tudta úgy becsempészni az életét, hogy azért ne csak arról legyen szó, mert nem csak arról van szó, tehát azért kis mellékvágányokon egyéb is történik az írásaiban.
Nekem magamnak is az életem eddigi eseményei olyanok voltak, mintha olvasnám őket, mintha ismerkednék velük. Egyetlen egy könyvem van, amiben a valósághoz híven és valódi nevekkel, kivéve egyet vagy kettőt, akik még élnek, írom le azt, hogy mi történt, mintha visszaemlékező dokumentumkönyvet írnék. Ez a Magyar Copperfield című regény, vagy visszaemlékezés. Addig a könyvig el kellett érkeznem. Előzőleg elmaszatoltam a múlt valóságát, és inkább leplezni akartam, neveket változtattam benne, meg fikciót is írtam bele. Egyszer csak végül is a Magyar Copperfield megírásakor jöttem rá, hogy vissza tudok emlékezni úgy, hogy híven, mert azzal kezdődött, hogy meg akartam találni az életem első emlékképét, mire emlékszem először életemből. Az alakította ki a módszert, a visszaemlékezés módszerét, egyfajta koncentráció, hogy életem legelső emlékképe az volt, hogy hanyat fekszem, és fölém hajol valaki, akkor még nem tudtam, hogy ki a csecsemő, aki a szavakat sem ismeri még, és csiklandozza a hasamat valami, ami a haja, hosszú, kibontott haja volt, és a mesztelen hasamat csiklandozta. Ebből a részletből egyszer csak az arcát is láttam, de arról még nem tudtam akkor, hogy arc csak egy nagy fehérség, de feküdtem egy merev, széles lapon. Ő, az illető pedig fölém hajolt, és a haja csiklandozta a hasamat, és a szája így körülbelül. Ez akkor abban a szobakonyhában történetett, ahol én csecsemő voltam. Ez a nagyanyám lehetett, és az a háromtagú szó, igen, ahogy egész életébe szólított engem, Lulikám, ami a Lurkónak a becézése volt. Lulikám, mintha meg akart volna tanítani erre, és a meleg lehellettek az arcomba csapódtak. Lulikám. Szótagolva mondta, és egyre élesedett a kép, és egyre tisztább lett a hang, és az a szó, amire én nem emlékeztem, nem tudtam a jelentését. És ettől hirtelen megszédültem, és rájöttem, hogy meg kéne írnom az életem elejét valameddig, mint később kiderült 19 éves koromig, úgy, hogy amire emlékszem, egymás után az emlékképeket megírni. És elkezdtem írni, hogy nagyanyám tisztába tesz. Az a szó, hogy Lulikám, amit mondott, azt az én eltűnt apámtól, mert az én apám eltűnt a születésem után közvetlenül, majd 15 éves koromban jött vissza. És ez valahogy egy olyan módszer volt, amivel sorra kezdtem venni az életem megmaradt törmelékeit, így mondhatnám. De ugyanakkor rendben tudtam tenni őket, mivel időrendbe tettem őket, mert az életem eseményei úgy voltak, hogy 3-6 évente nagyon megváltoztak a helyszínek, a körülmények, meg minden, mert kézről kézre adott engem az élet. Különböző családtagok között, különböző iskolák között. A helyszínek és időpontok a kronológiát összeállítva, ezt csak meg tudtam írni az életem első 19 évét. Ami kimaradt belőle, az úgy látszik nem számít.
De ezt többször is mondta, hogy az a fontos. Miért az a fontos? Az egy eszmélés nyilván, de miért?
Talán babonából mondtam, mert babonásan hittem abban, hogy azok nem véletlenül maradtak meg, amik megmaradtak. És írás közben, megírásuk közben a fontosságukat kerestem. Miért maradtak meg? Mi volt bennük a fontos? És tulajdonképpen ez volt a fikció benne, hogy kikutattam sorba, hogy miért fontosak azok. Miért volt olyan fontos nekem például, hogy az egyik tanár valaminek nevezett? És aztán akkor abból megfejtettem a visszagondolásból, hogy azért mondhattam, mert ő olyan volt, hogy, és így visszagombolítottam az eseményeket, amik állítom ma is, hogy a legfontosabbak voltak az életemben, tehát jelentős események voltak. De ha jelentősek voltak, mit jelentettek? És a jelentésből egyszer csak egy történelmi tabló lett. Megfejtettem, hogy az a tanár milyen származású lehetett, miért mondta ezt, milyen élete lehetett, amit gyerekkoromban vagy iskoláskoromban én nem tudtam megfejteni. Később érett fejjel, visszagondolva rá, megfejtettem. Egyszer csak történelmi tablóvá kezdett válni az életem eseményei, mert már tudtam azt, hogy milyen történelmi körülmények közül jött az a tanár, az ő példájánál maradva, és hogy vajon azt miért mondta? Engem akkor nem érdekelt, csak az írhámat akartam menteni, hogy a hatásköréből kikerüljek, mert kellemetlen emlék volt az nekem. De miért volt kellemetlen, miért viselkedett velem kellemetlenül, fejtettem meg felnőtt fejjel írás közben. Rájöttem, hogy én tulajdonképpen egy történelmi regényt írok, olyan történelmi eseményekre, amit már felnőtt fejjel a magam szempontjából meg tudok fejteni, meg történelmi ismereteket szerezve arról a korról. És így mentem korról korra, ahogy váltakoztak az események az életem, mert vidékre kerültem kollégiumba. Ott hirtelen minden rendbe jött. Az összes iskolában engem utáltak előzőleg. De ott Pápán, abban a kollégiumban befogadtak, és mintha megbocsátottak volna nekem, holott mindig tetemre hívtak. Mindig volt valami a szemembe, vagy valamiben, ami... Szóval igen, sorra fejtettem meg, hogy ki, miért... bánt velem úgy, én voltam, aki kiprovokáltam az eseményeket, amik közben egy nagy történelmi háttérrel rendelkeztek. Hogy azt a tanárt azt nem véletlenül rúgták ki akkor a közben az iskolából. Igazságtalanul rúgták ki. És akkor is már üldözött tanár volt, és azért volt rossz kedvű, és engem talált ki magának. Szóval én ilyen bűnbak voltam nagyon gyakran gyerekkoromban, nem panaszkép mondom, mert most már megérte visszaemlékezve, hogy megismertem a korabeli történelmi eseményeket, a korabeli társadalmi viszonyokat. Ez egy ilyen nagyszerű tanulmányút volt, nem csak az én múltamban, hanem a korabeli Magyarország múltjában, ahol korszakonként több esemény változott, hiszen 1946-ban születtem, a háború után közvetlenül, és egymás után váltakoztak az események. Először egy piacon voltam kisgyerek, a piacnak a képe hogy változott az életembe, ez mit jelent a korabeli kereskedők szempontjából, és így tovább, és sorolhatnám a szálakat, amiket majdnem mind sikerült beletennem ebbe a Magyar Koperfű című könyvbe, amit például ön nem hozott el dedikálni, azért, mert túl nehéz volt, túl vastag könyv volt.
De önmagával szemben mennyire tudott ennyi év táblatából őszinte lenni, vagy megengedő lenni, ne talán tán ebben a könyvben?
Úgyhogy beleírtam a magam éretlenségekéből, mivel kisgyerek voltam, abból fakadó igazságtalanságokat, amiket én elkövettem. Hogy milyen durván bántam a játszótársaimmal, azzal a két kislánnyal, akik az udvaron engem körülvettek. Ezek voltak a játszótársaim. Csak példának mondtam hirtelennyibe, de azokat is beleírtam. Magammal szemben is kíméletlen voltam, mivel nem én voltam, hanem egy könyvnek a főszereplője. Ez egy olyan furcsa tudathasadás is volt, az jogosított fel erre az önmagammal szembeni durvaságra is, hogy sokkal fontosabb volt annak a korszaknak a megfejtése, amikben éltem, amik váltakoztak, történelmi és társadalmi viszonyok, sokkal fontosabb volt, mint önmagam önérzete vagy elfogadtatása. Hisz én már más vagyok, én már nem az a gyerek vagyok. Egy irodalmi alakká változtattam magam. Ez egy nagyon furcsa gombolyag volt, ezért majdnem mindenki saját nevén szerepel a könyvben, csak még akik élnek, akikről tudom, hogy élnek, azokat hagytam ki. Azoknak a nevét nem írtam le híve, viszont még ott is vigyáztam, hogy a hangalakja, a nevének a hangalakja emlékeztessen az ő valódi nevére. Ez megszédített, ez a dolog. Vannak olyanok, hogy példának eszembe jutott Kassák Lajosnak Egy ember élete címmel írta meg az emlékeit, gyerekkorától ő is. Abban különbözött az én könyvem, hogy én teljesen elfogulatlanul írtam, ezt állítom. Önmagammal szemben is elfogulatlanul. Lehet, hogy kegyetlenül is.
A folytatás az vajon milyen? Mert hiszen az már készül, ott a vége felé jár.
Az egyetemi éveimet szeretném megírni, vagyis tehát a 19 éves koromtól mondjuk 25-26 éves koromig, az is lehetne az alcím, hogy hogyan lettem író. Azt a kort, az egyetemi kort, és Magyarországnak a 1965-től 1974-ig körül, vagy 75-ig. Azt a 10 évemet, amikor író lettem, és elhatároztam, és úgy fejeződne be a tervem szerint, hogy amikor elhatároztam, hogy író leszek, kiknek a hatására határoztam el, milyen kortársaim hatására, hogyan avattak íróvá 23 éves koromban jelent meg az első novellás kötetem, milyen történelmi körülmények engedték meg ezt éppen, milyen történelmi tanástalansága az akkori cenzúrának avatott íróvá engem, és utána hogyan határoztam el a kötetem megjelenése után röviddel, hogy soha többet nem fogok írni, és azzal fejeződne be. Tehát egy író megírja, hogy ő hogyan határozta, hogy soha többet nem fog írni.
Szándékában van azért napjainkig eljutni?
Nem, már elhatároztam, hogy nem írom tovább, mert nagyon sokat kínlódok most ezzel. Más már egy félig felnőtt egyetemista ember életét és első nagy szerelmét leírni, mint amit a Magyar Copperfieldbe írtam le a 8-19 éves koromig tartó életemet és életét Magyarországnak. Kívülálló voltam mindig. Három nevem volt például eddigi életemben. A Bereményi név az az édesanyám családjának a neve. Az anyai nagyszüleim neveltek, de én előzőleg Vetró Géza voltam. Egy erdélyi menekült fiatalember volt a vérszerinti apám. 6 éves koromig Vetró Géza voltam, utána egy másik erdélyi menekült vett el édesanyámat, és vett a nevére. Rozner Géza lettem, egy nagybányai erdélyi menekült, erdélyi 100 ember, orvos lett a nevelőapám, akivel úgy összekülönböztem, hogy végül is ott hagytuk egymást. 14 éves koromban, 15 éves koromban, és aztán amikor megjelent az első kötetem, akkor a szerkesztő azt mondta, hogy én Rozner néven nem írhatok, nem jelenhettek meg, mert magyar írónak magyar nevet kell választani, és akkor nem jutott más magyar néve szembe, mint az édesanyám neve, az anyai nagyszüleim, és végül is ők neveltek. Ők voltak mindig is a kedvenceim, és megkérdeztem attól a szerkesztőt, hogy Bereményi név jó lesz? Azt mondta, jó lesz.
És ez a nagyon sajátos ötvöződés az ön életének, a történelemnek, az ország életének, a kornak, mindenhol ott van tulajdonképpen. És én végtelenül izgalmasnak találom ezekben az írásokban is, ugye ami egy gyűjtemény, ahogyan átszövi egy ilyen kissé abszurd olykor, kissé szürreális világ is, hiszen azt is bele-bele csempészi. Ez hogy jön össze?
Hát azért, mert láttam már gyerekkoromban, vagy abban az időben, amit megírok, már láttam az abszurditását a körülményeknek. Mindig kicsit idegenkedtem az adott körülményeimtől. És valószínűleg azért volt sok bajom az iskolákban, és a tekintetemmel azért volt sok baj. Például első gimnázium végén kicsaptak az egyik budapesti iskolából, átkerültem egy másikba, és ott az első padba ültem, mint kicsapott diák, és az osztályfőnöknő valamelyik első órán ült az asztalnál, én pedig a lesütött szemmel a padot néztem, mert tudtam, hogy a tekintetemmel mindig baj van, de egyszer csak félbeszakította a beszédét a tanárnő, és hallottam, hogy közeledik hozzám az első padhoz. Majd belemarkolt a hajamba, fölemelte a fejemet, belenézett a szemembe, és azt mondta, most már értem. Ami azt jelentette, hogy most már értem, miért csaptak ki az előző iskolából. És én akkor már tudtam, hogy nem szabad ránéznem felnőttekre, mert a szememben van valami. Remélem, hogy volt valami. Ha még most is van, akkor nekem jobb szemlesütve járni.
Mély dallam, szól hallom, majdnem hallom.
Költő nem volt még, legalábbis nem tudom, hogy volt-e költő, de ezt akarom mondani, hogy lehet, hogy ezek helyettesítették a dalszövegek, a verseket, ott viszont egy nagyon mély belső őszinteség szükségeltetik, hogy ezek a dolgok.
Hát hiszen nem én énekeltem. Egy énekesnek írtam, és az énekes vállalta ezt a szerepet. És sosem ellenkezett, hanem mindig híven elénekelte helyettem, és akkor visszahúzódtam, nem látszott a tekintetem, és megúsztam a számon kéréseket.
De soha nem volt gondja annak idején a rendszerrel ezek miatt, a dalok miatt?
Tulajdonképpen az egy magányos énekesnek volt a produkciója, az éneklés. Megmondták a hanglemezgyártó vállalatnál is, hogy réteg műfaj, tehát nem veszélyes. Mert akkoriban a rock zenekarok, meg a beat zenekarok, vagy mik, azok voltak azok, amik erősebb ellenőrzés alatt voltak. Ez egy magányos ember egy gitárra, miért ne engednénk? És még egy volt, hogy Jancsó Miklós rendezőnek akkor volt nagy divatja, és ő a védelmébe vette ezeket a dalokat, és a hanglemezgyártó vállalat sznobériából engedélyezte. Ez furcsa lehet, de volt egy protektorunk.
Hogyan születtek ezek? Egy magányos, visszahúzódó pillanatban őszintén ki tudta írni?
Nem, hanem ez kapcsolódik ahhoz, ahol befejeztem az előbb, hogy elhatároztam egyszer csak, hogy abba hagyom az írást. És nem fogok többet nyomtatásban megjelenni, és nem csinálom ezt tovább. És akkor rá egy hétre találkoztam egy rajztanárral, egy különös figurával, Cseh Tamással. Ő gitározott és angolul énekelgetett otthon magában, ezt hallottam róla, és ezért felajánlottam neki, hogy írnék neki magyar szöveget. És akkor kipróbáltuk, úgyhogy ő lejátszott egy dallamot, én írtam rá egy szöveget, ő visszaénekelte, és egymásra néztünk, és kiderült, hogy alkalmasak vagyunk egymásnak.
Megvan az összhang.
Igen, megvan az összhang. Körülbelül olyan, mint az ember megnyerte volna a lottó ötöst, vagy hogy mondják, főnyeremény volt. Egy pillanat alatt megéreztük egymást, és onnantól kezdve ez lett a módszer, hogy ő dallamokat gyártott, én pedig szövegeket rájuk. Mindig először volt meg a dallam, és én szövegeket rá, és olyan voltam, mint egy médium, akit az analitikus díványon, vagy hogy mondják ezt, fekszik, és mondja, ami eszébe jut. És én pedig írtam a dallamra, ami eszembe jutott róla. Kiderült, hogy csupa olyan dolog jut eszembe, ami lelkem mélyéből jön, és az, sőt, az emlékeim, úgyhogy az emlékirat írásnak egy furcsa formája volt ez. Valóban a nyomtatott prózaírás helyettesítője voltak ezek a dalok.
Ez többször is megtörtént, hogy elhatározta, hogy nem ír többet a sok-sok évtized alatt?
Nem, aztán már enyhült a cenzúra, nevem lett valamelyes, nevem lett az első kötetem miatt, és a dalszövegeim miatt, és akkor már nyitva lettek a kapuk egyszer csak. Filmforgatókönyveket is írhattam, később rendeztem is, az is egy véletlen hozta úgy, nem végeztem főiskolát, meg tanulmányokat, de kitapasztaltam a filmkészítést előzőleg, mint forgatókönyvíró. Ez mind menekülés volt a könyvírás elől, a prózaírás elől. És aztán a filmkészítésből és a dalszövegírásból olyan nevem lett, hogy már nem kellett tartanom a cenzúrától, és jött a rendszerváltás, és akkor már írhattam szabadon.
Mennyire volt más az életét filmre vinni, például becsempészni az életét az Eldorádóba? Mert az azért más, ott a kép is ott van.
Nagyon kélyes volt. Nagyon kélyes volt, mert akkor már a film műfaját már ismertem. Tudtam, hogy mik a film írásnak a szabályai. És magamnak írhattam, mint rendezőnek a filmeket. Tudtam, hát az időben korlátozott, megszabott egy film. A fordulópontoknak megvan a maguk ideje és helye egy forgatókönyvben, az adja meg, és akkor az életemet be kellett ebbe a prokrusztész ágyba szuszakolni tulajdonképpen, és akkor így, hogyan filmesítheted meg a saját életedet? Úgyhogy a nagyapám egy nagyon fontos ember, most az Eldorado című filmnek a tervének a megszületését mondtam, mondták, hogy csinálhatok most filmet, írjak magamnak egy filmet, és meg is rendezhetem, olyan a korszak, 1988-ban volt. Ha most nem, akkor soha többet. És akkor leültem, mit tudnék gyorsan megírni, megrendezni, És akkor rájöttem, hogy a gyerekkoromat, a nagyapámat, egy főszereplős film legyen, akkor a nagyapám figurája köré csoportosítottam önmagamat gyerekkoromban. Nem én lettem a főszereplő benne. Kicsit másmilyen is lett, egy kicsit múja gyerek lett belőle. De a nagyapám természetét megmutatni, egy kereskedő, egy piaci kereskedő a második világháború utáni években, akkor azokat is megírtam a második világháború utáni évek jellemző helyszíneit és eseményeit, és így tovább, és elmentem egész 1956-ig, ahol aztán elpusztítottam, megöltem a nagyapámat szinte írásban, holott ő túlélte 56-ot, de hogyan fejeződjön be annak a kereskedőnek a sorsa, akit én most megelevenítettem. És akkor azt gondoltam, hogy legjobb lenne, hogy egy váratlan betegség elpusztítja, és nem sikerül befejeznie a művét, és megóvnia a családját és az unokáját. Ennyiben hamisítottam, de máskülönben híven idéztem fel a nagyapámat és a korszakot. Na ez is tanulmány volt, előtanulmány volt a Magyar Copperfield című könyvhöz.
És visszamenni az időbe a 19. században hídemberrel, az azért egy nagyobb ugrás.
Az azért egy nagyobb, de akkor már egy kikupálódott filmkészítő volt, aki megírta azt a forgatókönyvet, és már egy viszonylag tapasztalt, viszonylagos tekintélyre szertett filmrendező volt az, aki azt elkészítette. És rengeteg adat volt a korról.
Mi volt az izgalmas a rendezésben?
Hát a megelevenedés. A munkatársaim mondták, színészek is, meg egyéb filmes munkatársaim is, hogy én valósággal vászonra szeretem a szerepeket és a szereplőket. Én nagyon élveztem, nagyon hálás voltam ezért, és ezt a színészek vissza is adták nekem.
És volt egy kijelentése, hogy az életét most már egy kicsit félreteszi, mert fikcióra vágyik, fikciót szeretne írni végre. Eljött az ideje ennyi idő után?
Majd, ha befejezem ezt az Egyetemeim című könyvet, az egyetemi éveimről, akkor utána fikciót szeretnék írni, igen. Meglátom, hogy mennyire sikerül. Valószínűleg a megtörtént események oda is be fognak lopakodni.
Ez egy véletlen súgta dallam lesz. Most a véletlen vezet, ráhagyom. Nagyon kíváncsi vagyok, hova visz. A véletlen muzsikája. Engem bölcsőmben már ő ringatott, aztán mindenhová el kísért, közben meg-meg bicsaklott, összeállt a véletlen muzsikája. Állítom, minden véletlen, csak is a véletlent éneklem most, aki bennünk a mélyben lakik. Valahol mindennek mélyén a véletlen ott lapul, véletlen az, hogy nagyon szeretlek, s mivel véletlenül, hát ártatlanul, a véletlen muzsikál csak. Ez egy véletlen súgta dallam itt. Ezek véletlen súgta dalok. Nekem a véletlen adta, ami vagyok, a véletlen muzsikája. És most nézlek, és be kell vallanom, ezt az érzést én most csak hagyom. hagyom, hogy elborítson, mint egy fájdalom. A véletlen muzsikája. Már tudom, mit ad Isten, mi nekünk kegyetlenül mindegyik lélegzetben a véletlen ott hegedül. Valahol mindennek alján a véletlen ott lapul. Véletlen az, hogy nagyon szeretlek, s mivel véletlenül hát ártatlanul. Csak a véletlen muzsikáljon. Ne is gondolkozz, szívem, nem szabad. Ezek ki tudja, honnan jött szavak. Meg-meg bicsaklanak, de hagyni kell, hogy a véletlen csak muzsikáljon. A véletlen zenét. Hogy a véletlen csak muzsikáljon. A véletlen zenét. Hogy a véletlen csak muzsikáljon. A véletlen zenét.